Bölcsesség és titokzatosság. A régiak azt mondták, hogy ez a két igazi, hogy úgy mondjam, titka, csak nem akarok szót ismételni, van a jó beszédnek, hogy bölcs vagy, és hogy van valami titkod, amitől érdekessé válsz a hallgatóság számára, és bármilyen furcsa is, hogy egy lepacázott, ugye, igen régi metszetet mutatok önöknek, ez egy 1700-as kiadása, egy régi szónoklattannak, két ugye szimbólumot, allegóriát látnak rajta, ugye a bölcsesség, a bagoly, a tudás, palaszaténé, és itt van a mi kis huncut Hermészünk kezében a kerükeionnal, ami azt jelenti, hogy van nem csak valami mondani való van, hanem ezt el tudom úgy mondani olyan misztikusan, olyan izgalmasan, mintha titkokat szivárogtatnék ki. No, ezen a úton fogunk haladni, végeredményben mitől hatásos egy előadás? Nézzék, ez 1 óra 20 perc lesz. És én nem vagyok varázsló. Még hogyha a bölcsesség és a titokzatosság a birtokomban is van, 1 óra 20 perc alatt csak betekintést fogok tudni adni. Hogy ez mennyire lesz elegendő és ifjúgerjesztő, az majd kiderül a végén, abban, ahogy rám tekintenek, erősen fogok nézni, hogy megtudjam. Menjünk akkor, nézzük meg, hogy alapvetően hányféleképpen lehet egy beszéd elkészítéséhez, egy előadás elkészítéséhez hozzáállni. Egy nagyon egyszerű példát mondok. A vonaton dohányzik valaki, pedig a dohányzás tiltott. Ugye ezt most már a dohányosok mindenhonnan ki vannak rekesztve, aki itt önök közül dohányzik, az ezt jól tudja. Tehát valaki elkezd füstölögni, és önök ott ülnek abban a kocsiban. Legyenek szívesek végig gondolni, hogy figyelmeztetik az illetőt arra, hogy hagyja abba. És nagyon érdekes, ezekből a hétköznapi helyzetekből látjuk, hogy alapvetően háromféleképpen tervezünk üzenetet, sajnos a harmadik félét ritkán alkalmazzuk. Az egyik típusos szólítás, amikor oda megyünk az illetőhöz, és azt mondjuk, hogy jaj, hagyja már abba engem, ez nagyon zavar. Mire az illető nyilván kellő gyűlölködéssel tekintetében, és egy olyan érzése, hogy mit érdekelnek engem a te érzéseid, azt mondja, hogy igen, rendben, abba hagyom, de nem szeretjük egymást. Tehát ez az a tipikus üzenettervezés, amikor én annyit mondok valamiről, ami számomra fontos. Engem zavar, legyen szíves abba hagyni, légy szíves, ne zajong, légy szíves, ne rakd ide vagy oda a tolladat, mert engem zavar, és azt várjuk az illetőtől, hogy fogadja el. A másik még tipikusabb, ez inkább a női választás, ugye, hogy jaj, bocsássol meg, ez így most nem jó nekem. Azt mondják, hogy a férfiak inkább a második típusú tervezést választják, amit úgy hívunk, hogy konvencionális, vagyis miért hivatkozunk egy ilyen helyzetben, azt mondjuk, nem látta, hogy ki van írva, hogy nem lehet dohányozni. Sürgősen hagyja abba, itt szabályok vannak, itt nem lehet füstölögni. Ez is egy olyan megoldás, amit minden nap hallunk. Ne álljon ide, ne csinálja azt, ezt csinálja, másképp csináljuk. Szóval nagyon gyakran halljuk, megpróbálunk abból kiindulni, hogyha én arra hivatkozom, ami a megszokás, ami a szabály, ami általában a hivatkozási alap, akkor ő majd magáénak fogja érezni a megoldást. Valószínűleg ekkor is abba fogja hagyni, hiszen most már a dohányosok olyan helyzetben vannak, hogy sok választásuk nincs, de azért lehetséges, hogy jobb volna egy harmadik helyzetbe kerülni, tehát egy harmadik szituációba vonni, úgy látszik, hogy következő, hogy az önkifejező helyett és a konvencionális helyett válasszunk egy retorikus üzenettervezést, hagyjuk a szabályokat. Hagyjuk azt, hogy én mit érzek. Induljunk ki abból, hogy minden egyes megszólalást, tisztelt kollégák, egy bizonyos pillanat. Egy pillanat, amelyben megadatik a beszélőnek és a hallgatónak is, hogy valamilyen olyan kapcsolatot teremtsen, ami még soha nem volt. Itt most valami romantikus dolgokat képzeljenek el. Egy pillanatot, amelyen éppen a beszéd fog változtatni. Hagyjuk a szabályt, mert túl könnyű lenne. Hagyjuk a saját érzelmeimet, mert túlzottan önző és megterhelő lenne, tervezzük meg retorikusan. Csináljuk azt, hogy csak a szituációból indulunk ki. Amikor egy jó előadás elkezdődik, az enyém ma nem volt teljesen ilyen, akkor úgy kezdődik el, hogy attól a pillanattól kezdve nem lehet nem figyelni rá. És ennek a titka egyetlen egy. Úgy szólalunk meg, hogy csak mi legyünk a referencia. Nem hivatkozhatok valami másra, amit már más mondott, és nem hivatkozhatok csak saját magamra, mert az a másikat nem érdekli annyira. Úgy kell megszólalnom, az a pillanat történik meg, hogy önök tőlem függnek, És ettől a pillanattól kezdve én csak is kizárólag önöktől függök. Ha önöknek nincs sengye, nincs tekintete, akkor én semmit nem tudok tenni. Ezt úgy szoktuk hívni, a retorikus üzenettervezésnek ez a pszichológiai tér kialakítása. Hogyan lehetséges ez, majd később fogunk róla pár szót beszélni. Például, hogy úgy kezdem el, hogy nem megszólítom önöket, nem azt mondom, hogy üdvözlöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, mert hogy ez nagyon szokásos, nagyon konvencionális. Mindenki így fogja csinálni, legtöbben így tesszük. Kezdjék valahogy másként. Bontsák föl a szokásos figyelemstratégiákat, üssék meg egy pillanatra a hallgatót azzal a benyomásról, hogy itt most történhet valami, és attól kezdve tényleges függés alakul ki, jó értelemben vett függés alakul ki a beszélő és a hallgató között. Tehát ez az első, kialakítani valami ott, akkor megtörténhetőt. Ez a szituációs tudás. A másik, figyelni a hallgatóra. Soha nem azért adnak elő a TDK-n. Vagy ne úgy gondolják, inkább így fogalmazom, vagy OTDK-n. Mert ki kell fejezniük feltétlenül, amit tudnak. Arra ott van a beadható dolgozat, arra ott lesz később majd, amit leírhatnak, és később megjelenhet. Az a pillanat, amikor előadást tartanak, az egy közös pillanat. Az egy közös 10 perc, 20 perc, 25 perc. Vagyis arra kell gondolniuk, hogy a másik mitől érzi jól magát. Elképzelhetetlen, tehát az egy nem jó, sohasem jó tudományos előadás, önök szerintem számos ilyet hallanak, amikor csak azt halljuk, csak informatív, kell, hogy valami bennem megmozduljon, mint hallgatóban, kell, hogy úgy érezzem, hogy nekem dolgozik, sőt, mint hallgató úgy kell éreznem, hogy tőlem függ, hogyha én nem figyelek rá, akkor nem tudja tovább folytatni. Meg fogjuk nézni, melyek azok a tényezők, amelyek szempontok ebben a retorikus üzenettervezésben, tehát mi most abból indulunk ki, hogy egy szituációs, felekre odafigyelő, egyedi üzenettervezésen gondolkodunk. Milyen is lenne ez, hogyha a dohányoshoz szólnánk? Most spontán fogom mondani, tehát ne nevessenek, hogyha nem lesz tökéletes, de az ember nem azzal megy oda, hogy ki van írva, ne dohányozzon, vagy zavar engem, ne dohányozzon, hanem úgy megy oda, hogy azt mondja, hogy nézze, én is nagyon utálom, hogyha megszólítanak, és olyasmiben szólnak bele, amit magánügyemnek tekintek. Együtt utazunk, látnál bármi megoldást arra, hogy ez közösen együtt is kellemes maradhasson. Füsttel vagy füst nélkül, hogy gondolja. Az esély, amit ekkor kap, az teljesen más. Nem kell persze egy dohányost ennyire győzködni, mert minek dohányzik egészségtelen. De azért a saját belső interiorizálási képességei tekintetében sokkal kényelmesebb neki így elfogadni a kérésünket, mint úgy, hogy hagyja abba, mert kellemetlen lesz számomra. Úgy látom, hogy ez így nem lesz túl egyszerű.
Balgombot kell nyomni az egére.
Balgomb. Köszönöm. Ez úgy szeretem, amikor ezt csak megszállják az előadót a hallgatók. Az tökben már egy jó jel, mert úgy érzik, hogy mindenkit csinálja. Nézzük akkor a jó előadásnak az ismérveit. Néhány jelzőt fogok itt felsorolni, szívesebben vettem volna, hogy kicsit beszélgethetünk, akár fel is tehetném a kérdést, de túl szombat van és túl reggel. Úgyhogy kezdjük el. Gondoljanak azokra az élményekre, amelyek előadás szinten jók voltak. És akkor próbáljuk meg hozzászerezni azokat a jelzőket, amelyek tulajdonképpen leírják. Kezdjük az elsővel, szerintem nem ez jutott volna önöknek első eszébe. Azt szokták ilyenkor a hallgatók mondani, hogy érdekes, tárgyszerű, informatív, sőt, van egy kedves szavam, érthető. Ugye ez egy olyan minimum, amit nagyon várunk az előadásról. Én valami egészen más jelzővel kezdem, legyen illő. Legyen illő például abban a tekintetben, hogy a kollégina nehogy ásítson. Mert én tudom, hogy szombaton jövök, reggel jövök, és ő még talán nem hívott elég kármit. Vagy legyen abban a tekintetben illő, hogy itt ülnek kollégák is, és hallgatók is. Mi az, hogy illőség, később még szóba hozzuk. Nem lehet mindenhez illőnek lenni. Nem lehet felkészülni akármilyen helyzetre. Tehát a jó előadás nem valami milliónyi szituációra való felkészülésnek a produktuma. A jó előadás egy sokkal sematikusabb készülést igényel, de abban az illőség, illő legyek egy helyzethez, egy emberhez, egy tárgyhoz, az bizony benne van, még majd látni fogjuk, hogy hogyan. A második jelző, talán a legérdekesebb, a szerkesztettség. Erik Böhn, a pszichológus azt mondta, hogy az embernek leginkább struktúrára van éhsége. bárkit meg lehet téveszteni azzal, hogy egy előadás jó, azáltal, hogy nagyon szerkesztett. A struktúra, mint olyan, kielégít egy teljesen egyetemes emberi pszichológiai igényt, úgy akarom érezni, hogy rendben vagyok. Egy előadó, hogyha elkezdi valahogy az előadását, és figyel arra, hogy keretesen fejezze be, akkor a hallgatóság végtelenül nyugodt lesz, hogy ezt tudta, hogy mit akar mondani. Ez kiukadt ide. Dehogy is. Egy egyszerű megoldással, csak egy bevezetés, befejezés, keretezéssel az egész és a rend érzését tudom kelteni. Például érvelésben attól, hogy úgy érzem, hogy következtető lépéseken megy át, és ezek egyébként általában formálisan nem helyes érvelések, nem érvényesek, attól, hogy úgy érzem, hogy itt lépések, egy rend alapján lépések vezettek egy konklúzióig, hogyha ez elég mennyiségben történik meg, akkor a legabszurdabb állítást is elfogadja a hallgató. Az ötödik következtető lépéstől bármilyen idiotizmus legyen, elfogadja. Ez csak úgy biztatásul mondom, hogy ha eleget következtetnek, és ez struktúráknak tűnik, akkor azt a hallgatóság békében úgy fogja fogadni, hogy informatív és jó. Nem arra készítem fel önöket, hogy manipuláljanak, de lehetnek vészhelyzetben. Ez most vicc volt. Tehát, hogy struktúrájának. A struktúrátság nem csak azt jelenti, hogy levezetéseket alkalmaznak, hanem érzékenyen, több részből építik fel az előadásukat. Én azt hiszem, hogy önök úgy tanulták, hogy egy előadásnak van eleje, közepe és vége, ez roppant izgalmas, csak ez alapján nem lehet megcsinálni egy előadást, mert mi van középen, az, ami nem a két szélén. És azért ez egy kizárásos alapon működő, meglehetősen improduktív tervezés. Tehát nyilván itt egy jóval érzékenyebb rendszert kell kidolgozni, ami a klasszikus hagyomány szerint legalább 7 részes. Vagy később még visszatérünk rá. Tehát kell az az érzés, hogy ez egész, ez szerkesztett. Na most itt az idétlenkedés. A következő, próbáljanak meg mindig, legyen szó bármilyen speciális tudományos kérdésről, valamilyen közös emlékezetet felébreszteni, és ezzel az emlékezetbe vésni. Egy nagyon neves szónok mondta, hogy a jó előadás olyan, hogy utána már semmi nem ugyanolyan. Tehát megváltoztat bennünk valamit. Azáltal változtat meg bennünk valamit, hogy fel is idéz. Tehát valami közös felidézett emléktől vezet el az új tudásig, és pontosan ennek alapján emlékszem, amikor velem az történt, hogy nekem azt elmondták. Emlékszem felismerésekre. Egy jó tudományos előadásban a hallgatóság átéli a heuréka örömöt, a felismerés örömeit, ez önökön fog majd múlni, hogy olyan helyre helyeződjenek azok a tételek, amelyek ezt adják, ami a struktúra örömét is növeli. Talán a legfontosabb. Mindenki, aki tudományos témában ad elő, úgy érzi, hogy az fogja legitimálni, az fogja biztonságosá és jóvá tenni az előadását, hogy meglehetősen absztrakt és tudományos. Én is hajlamos vagyok túl sok idegen szót használni, persze ezzel rettenetesen jól lehet jelezni a jártasságunkat egy nomenklatúrában, egy terminológiában. De ne felejtsék el, hogy minden, ami absztrakt, az abban a pillanatban nehezen csapódik le. Az előadás az a pillanat művészete, ott nincs még lehetőség önök. Egy TDK előadás sem fognak tudni még egyszer elkezdeni, mondjuk ciki is lenne magunk között. Tehát elkezdeni egy tudományos előadást, és azt mondja, hogy elnézést, belesültem, kezdhetném újra? Ez gyerekkorunkban megtettük, ha belesültünk a versbe, talán önök is emlékeznek, milyen kellemetlen volt azt az osztálytársat hallgatni, aki újra kezdi. Már semmi nem volt ugyanolyan. Tehát nincs mód újra kezdeni. Magyarán, hogyha nem eléggé adjuk oda a pillanatnak, akkor nem esik le ott a tantusz, akkor nem történik semmi. Nem olyan régen egy következő beszédet hallottam kulturális témában. Így kezdte a szónok, nemzet és kultúra, kultúra és nemzet. Egy nemzet kultúrája, egy kultúra nemzete. Valamennyien kultúrája és valamennyien nem. Itt már izgulnak, ugye? Tehát szinte gyakorlatilag. A kollégák, a gond az ott van, hogy azt sem tudom, mi az, hogy nemzet. Még azt sem tudom, mi az, hogy kultúra. És még csak most keltem föl. Vagy lehet, hogy most volt egy jó beszélgetésem valakivel kint. Hagyjon, segítsen, adja ide. Március 15-én beszélt, hogy távolabbi témát hozzak. Emlékeznek még az iskolai ünnepségekre? Azok azért szerintem maradandó élmények, mind a 18 ugyanolyan. vagy mit tudom, mind a tizen, meddig is járunk iskolába, várjanak, mind a 12 körülbelül ugyanolyan, mint hogyha az igazgatók egyetlen egy beszédkészítő helyen szereznék meg a március 15-i beszédet. Én egyetlen egyszer hallottam jó március 15-i beszédet, az így kezdődött, hogy gyerekek, ki látta tegnap az akciófilmet Jean-Claude Van Damme-mal? Mindenki döbbent el át, hát gondoljanak bele, ünneplőruha, kokárda. Láttátok? No, amiről ma lesz szó, az talán nem volt ilyen véres. És a főhős nem volt ilyen izmos. És volt a más megoldás is, mint az ütés. Ott látjátok a képét a folyosó falán, kicsit kiáll a gigája, kicsit szélfutt a frizurája, és úgy hívják, hogy Petőfi Sárdal. A gyerekek lenyűgözik. Tehát kaptak valamit, amihez volt közük. Mindig segítsenek a szemléletesség arról, hogy adok neki valami segítséget ahhoz, hogy legyen valami köze a beszédemhez. A tudományban ez a legnehezebb, mert ugye milyen, hogy tudom kézzelfoghatóvá tenni azt, hogy én a lovak színét kutattam azért, hogy rászáll le a bögöly. Mondom egy példát. Egyébként ez egy nagyon ismert kutatás, most kapott díjat, csak ne mosolyogjanak annyira. Tehát, hogy a lovak színe befolyásolja a bögyöket és a bögyök vérszívását. Ezt hogy tudom lehozni? Hogyha ezt lehozom, akkor vicces lesz. Tehát itt nyilván munka van azzal, hogy megtaláljam azt a pillanatot, pláne olyan bizottságokban kell a TDK-t előadni, ahol nyilván van egy nagy tudománykeret, de azon belül az önök témái speciálisak. Ne absztraktak legyenek. Nem szégyen kézzelfoghatónak lenni, nem szégyen példákat hozni. Valamiért a tudományos nyelv azt hiszi, hogy érthetőnek lenni kínos. Egy előadásban nincs más megoldás, különben elvesztettük mind az 5, mind a 20, mind a 40 percünket. A következő a váratlanság összecsengés kérdése. Ugye az utóbbi éveiket azért rendszeresen tanulással töltik. Ez a szituáció majdnem mindig ugyanolyan. Önök leülnek, bejön valaki, jó esetben beszél, rossz esetben altatót énekel. Ezt meg kell, ugye ez egy abszolút megszokott szituáció. Miért gondolják, hogy az a szintér, ahol önök adnak elő, a másik oldal felé nem ugyanilyen? Leül a bíráló, hallgatja, már 10 000-szer volt ebben a helyzetben, nem különös, felnézi, hogy mi van magukon, Istenem, hogy izgul szegény, miért foglalkozott ezzel, és hasonló gondolatok járnak a fejében. Megint csak arról van szó, hogy ha nem törik meg a szokásoknak, a tipikus stratégiáknak a sorát, akkor minden eljárásuk egy szokásos erősít. Lásd a konvencionális üzenettervezés. Ha nem tesznek semmi váratlant, ez a váratlan lehet egy odalépés, ez a váratlan lehet egy megszólítás, ez a váratlan lehet kérdés, akkor nem alakul ki az a pillanatnyi kapcsolat. Viszont, ha túl nagy ez a váratlanság, mondok egy példát, ha például vetkőzni kezdenek, vagy valami egész meglepő, bizonyos értelemben oda nem illő mozzanatot használnak, eldobnak valamit, összegyűrik a papírikat, és ilyen, ez egy nagy divat, ugye, akik már retorikára jártak, majd az elején tartom a papírot, összegyűrik, lehajítom, nem kell, ez meg szimpadias nyilván, hát aztán végén föl kell vennem, mert nem jutott eszembe valami, milyen kínos. Tehát nyilván nem ilyesmire gondolok, hanem amit nem várt volna. Nem várta volna, hogy úgy kezdem mondjuk a statikáról szóló előadásomat, hogy pók. Tulajdonképpen erről is lehetne szó. Mert hiszen nekik is, értik? Tehát valami egyszerű, néha próbálják meg saját maguknak. Le tudom egy szóból, Flaubert csináltatott ilyet Maupassant-nal, hogy tudsz-e egy szóból akárhányszor, akármilyen más írni. Azért jó az extenzív írás is erre, mert rájönnek, hogy bárhonnan el lehet indítani valamit, de minél messzebbről indítom, annál érdekesebb. Minél messzebbről indítom, annál szerkesztettebbnek tűnik, mert a hallgató úgy fogja érezni, hogy én tudtam, ilyen messziről is tudtam, ilyen messziről is végig tudtam vinni. Ugye itt a váratlanság összecsengés esetében még egyszer nagyon figyelni kell erre a bizonyos illőségre is, és arra is például nagyon gyakran, amikor ilyesmit tanítunk, akkor a diák, vagy a hallgató elkezdi alkalmazni azt, hogy kérdéssel áll elő. Mondjuk erre is egy példát, egy kedves hallgatóm csinálta ezt, ők itt éppen nem tudományos témáról volt szó megint, hanem dohányzásról, elég így a hallgatósága előlépett, és azt mondta, hogy mondják, Ön például rágyújtana egy állapotos anyuka mellett a parkban?
Egyébként sem.
Ön rágyújtana egy idős otthon közepén, ahol mindenki tüdő beteg? Nem? És ön, kolléga, rágyújtana játszódó kisgyerekek mellett? Na most az volt a baj, hogy a harmadik nem ezt csinálta, mint ön, mert között, hogy igen. Én egy ilyen elkismeretlen ember vagy. Mira a beszélő közben, hogy szégyelje magát. Tehát, hogy arra figyeljenek, hogy bizony, ezeknél az előadásoknál jó a kérdés, de azért ne várják meg a választ feltétlenül, mert ő autonóm, ő úgy válaszol, ahogy szeretne. Miért nem mondhatná? Azért, mert én gyakorlatilag egy szociokulturális nyomás alá helyeztem, hogy most nehogy azt megmondani, hogy igen, mert akkor te egy megáltalkodott vagy. Tehát nagyon figyeljenek arra, hogy mibe mennek be, hogy bírják-e a következményeit. Én láttam már olyat OTDK előadáson, hogy az illető úgy döntött, hogy sétálni fog. És megbotlott. Tehát most azért mondom, hogy nem kell, ez ne legyen soha túl direkt, és ne legyen távol az étoszoktól, ugye, attól a jellemtől, és attól az egyéniségtől, ami önök kettő még egyszer mindig számoljanak a következményekkel. A váratlan mozzanatok mindig jelentenek némi megütközést, ugyanakkor nagy hálához vezetnek, hogyha aztán később ugye az előadás is meghoz, ugye az egyediség. Igyekezzenek mindig minden körülmények között, abban a tudomány vagy speciális területen is, vagy témában, amiben önök dolgoznak, egyedi példákkal, sőt, egyedi ábrázolásokkal dolgozni. No hát a dinamikusság. Én dinamikus vagyok önök szerint? Honnan tudják? Hát lehet, hogy serkentőket szedek. De tényleg honnan tudják, hogy dinamikus vagyok? Hát egy nagyon általános kérdést tettem föl. Honnan látszódik ez? Nos, ez éppen úgy látszódik mindenkinél. Anélkül, hogy én ezt vallomásszerűen, amikor elkezdtem volna az előadást, azt mondtam, hogy nézzék, én egy dinamikus ember vagyok, kicsit szeretetre vágyó, hajlamos vagyok sokat beszélni, semmi ilyesmit nem mondtam magamról. Ez pontosan tükröződik, vagy azt hiszem, hogy tükröződik abból, amit mondok. A dinamikusság az az étosznak, ennek a bizonyos beszélő jellemnek a tulajdonsága. Szorosan összekapcsolódik az elkötelezettséggel. Nincs megtéveszthetetlenebb figyelem, mint a hallgatóé, abban a tekintetben, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek egy téma mellett. És azt kérdeztem volna, hogy szeretem-e ezt a témát, amiről beszélek, akkor azt mondták volna valószínűleg, hogy igen. És ennek már nehéz, ennek a magyarázata jóval nehezebb, ez nem azon múlik, hogy én gesztükről állok-e vagy sem. Magyarán ne álljanak ki soha senki elé beszélni, anélkül, hogy nem elkötelezettek a saját maguk által létrehozott tételek mellett. Mindent levesz a hallgató, mindent megért. Tehát a bizonytalanságot, hogy ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez nem az én gondolatom, hogy ezt nem én hoztam létre, azonnal tapasztalja, és ez nem olyan, mint az írásban a plágium. Ugye varázsszó van itt a dián, hitelesség. Most már merek kérdezni, mi az, hogy hitelesség? Igen, hát ez így szokott lenni. Mi az, hogy hitelesség? Milyen a hiteles ember, mit tud? Na látják, hogy ez egy olyan szó, amit állandóan használunk, és állandóan revolverezzük egymást, hogy legyél hitelesebb. De hogy? Azt se tudom mi. Ugye a régiek azt mondták, hogy a hitelesség az illőségnek és az elkötelezettségnek és a tudásnak a hármassága. Hát Arisztotelész azt mondta, hogy hiteles akkor vagy, ha bölcs vagy, erkölcsös és jó indulatú. Hát próbáljuk ezt ma a politikai szomlokoktól elválni. Izgalmas kaland lenne. Tehát ez a hármasság. Ugyanis a régiek azt mondták, hogy a hitelesség a te tulajdonságod. Megkönnyebbülhetnek, kedves kollégák, a posztmodern szociálpszichológia már azt mondja, hogy semmi köze a hitelességnek az ember tényleges tetteihez, bölcsességéhez. A hitelesség egy észlelet. És a hitelesség látszat. Én azért, ha megengedik itt most ezen a reggelen, azt javaslom, hogy azért egy icipicit higgyünk még a kiinduló pontban is, tehát hogy nem csak látszani kell hitelesnek, hanem annak is. Ugye a hitelesség tehát hármas dolgot jelent, úgy kell tűnni, mintha felkészültem volna, és úgy kell tűnni, hogy megkérdezhető vagyok. ez a bizalom és a szakértelem. Azt kell érezni a bizottságnak, hogy önök nem tartanak attól, de bármilyen helyzetben, hogy megkérdezik önöket valamiről, és nem azért, mert biztosak abban, hogy tökéletesen tudják, hanem azért, mert elkötelezetten hiszik, hogy amit gondolnak, az védhető, és ha nem védhető, akkor boldogan készülnek arra, hogy többet tudjanak meg róla. Ez sugárzó egy előadóból, hogy nyitott-e a kérdések, és hogy el tudja-e mondani, amit tud. Ismernek olyan tanárt, akitől nehezükre esik kérdezni? Mert úgy érzi, hogy talán inkább a középiskolában volt ez jellemző, hogy most ne kérdezzünk, ugye? Látom, érzem rajta, hogy bizonytalan. Ugye a diákság pláne nagyon kevéssé megtéveszthető tényleg. Az utolsó ezen a dián, aztán rátérünk a kulcsszavakra, az a párbeszédesség, ez csak látszat, kollégák, hogy én beszélek. Önök sokkal hangosabban beszélnek. És nem abban a tekintetben, hogy ténylegesen mondanak valamit, hanem az, amit gondolnak. Én egy csomó tekintetben most abban bele se gondolnék, hogy mi áll az eszükbe. De van egy rész, amiben muszáj reménykednem, vagy amiben muszáj gondolkodnom, s egy előadás sem monológ. Minden mondatukat úgy kell felépíteniük, hogy tudják azt, hogy mire következtethet belőle a hallgató. És hogyha elvesztették a fonalat, kérdezzenek, reagáljanak, használják a kommunikálni alakzatát, tehát az, hogy kiszólnak. Tehát látom, hogy elvesztettem, látom, nem azon a sávon jár, akkor bizony legyenek résen és szólítsák meg. Ottkor lehet a váratlanság összecsengés tovább fokozni, amikor lehet, csak odafordulok, és azt mondom, hogy fárasztja az írás. Ugye ez egy kicsit talán provokatív volt így, de más, ez pár egy bizottságban talán nehézkesebb, hogy elfárasztotta volna. Miért ne egyébként? Még Pázmány is szólt ki a gyülekezetnek, prédikációja közben, hogy látom, elfáradtatok a sok húsvéti prédikáción, látom, elfáradt a homília pontosabban, elfáradtatok a sok szenvedés hallgatásában. És a nyáj megnyugodott, és erre megszólalt Pázmány, mert még az is nehezetekre esik, hogy meghallgassátok. Nem, hogy ennyit szenvedjetek ti is, mint Jézus Krisztus. Tehát volt egy ilyen pillanat, hogy mindenki megnyugodott, hogy Istenem, a püspök úr is úgy látja, hogy hát ez azért igen gyötrő volt, ez a hosszú homília, és aztán megkapta magáét a gyülekezet. Tehát ugye nyilván lehet így is. Na menjünk akkor, három alapfogalomra szeretném fölhívni a figyelmüket, és három alapfogalom működésére. Az első a dynamis, a görög dynamis, amiről mindjárt beszélünk, és mitől lesz érdekes egy előadás. Önök csak hiszik, hogy az, amiből készülnek, az olyan érdekes. Mindig a bizottság szemével lássák. Illőség, hogyan lesz hiteles, és végül entüméma, miként mutat be, vagy alakít új tudást egy előadás. Kezdjük akkor az elsővel. A dynamis, mire emlékeztet minket ez a szó? Dinamika, itt van műszak is, úgyhogy óvatosan kérdezek. Mi az, hogy dinamika? Akkor nem kérdezek óvatosan, akkor bátran kérdezek. Hogyha egy... Igen, ami gyorsul meg lassul, tehát a lendületnek, vagy a mozgásnak bizonyos értelemben egy... Mondja? A mozgástudományban így van. Tehát a mozgással kapcsolatos, most a dynamisnak, ugye egyébként a dinamika is erre a tőre megy vissza. Az volt az első, tehát a magyar jelentés az úgy kezdődik, hogy képesség. Csak akkor először hagyj mondjam el, hogy mire játszottak-e már activity-t. Persze. Ugye az ember kap egy kártyát, és el kell mutogatnia róla valamit. Azért hivatkozom erre, mert tipikusan ilyen egy előadás. Tehát ezt kell végigcsinálni, mint egy activity-ben. Mikor mutogat jól, aki mutogat? Ugye ott van a kártyámon mondjuk azt, hogy tyúkszem. A létező legrosszabb, amit tehetek, ha azt mondom, hogy tyúk, és azt mondom, hogy szemmire az illető közé idegbeteg van, neurotikus, vagy esetleg viszket neki valami. Ugye a feledhetetlen élményem, és ezt aki már ebben a témában mindig elmondom ezt a példát, úgyhogy aki már hallotta véletlenül itt a kollégák közül, ne haragudjon. Ugye évekkel ezelőtt volt egy ilyen vetélkedő a televízióban, amiben családok activity játékban vettek részt, és versenytek. Tehát ugyanazt a szót kapták meg, és aki előbb el tudta mutogatni. Na most, amiről én mesélek, ott két család versengett, ahogy már mondtam, mind a két család egy anyából és két férfiból áll. Tehát egy apából, meg egy fiúból. Két férfi, tehát a sajátos lett volna, egy apából és egy fiúból. Az apa és a fiú, tehát a két fiú állt mind a két családnál a befogadói oldalon, az anyát mutogatta. Szó az az volt, hogy borotva. Most látszott a gongütéset, hogy az egyik anyuka arcán egy ilyen sugárzó mosoly, hogy ő már tudja, szóval ez tutira fog menni. Ő volt az, aki a gongütés után lehajolt, és elkezdte így húzogatni a lábát. És a fiúknak ezt áll nem olyan ismerős mozdulat, úgyhogy a rendelkezésre álló egy percben a következőnél tartottak viszket, sebes, és utána eljutottak oda egy művégtag. Ugye, ahogy föl kell csatolni. És miközben önök ezen nevetnek, alapvetően ugye elhiszik, hogy mindig így beszélünk a dolgokról. Mindig annyit mondunk, ami nekünk jelent. Amit nekünk jelent. Vagy csak annyit mondunk, amit a szó enged. Az activity akkor jó, akkor mutogat valaki jól, hogy térjünk vissza erre a kérdésre. Ha mi mindent szed össze ahhoz, hogy mutogasson, minden tudást arról, hogy vajon ő neki milyen előzményei, előismerete, stb. Lehet arról, amiről én beszélni fogok. És minden olyan tudást, ami a szituáción és az ő állapotán és az én állapotomon alapszik, vagyis a dynamis, meglátni valamiben a meggyőzés lehetőségét. Ha megbocsátják nekem a személyességet, bár ilyenkor még nem illő, de hát most már mindig belefogtam, amikor az én fiam 5 éves volt, és egy toroggyulladás után télen egy fagyizó mellett mentünk el, még egyszer értik a szituációt, tehát 5 éves, toroggyulladás, tél, fagyizó. Megálltunk a fagyizó előtt, és között egy mama, emlékszel, hogy nyáron itt milyen finom fagyit ettél? Na ez a dynamis. Ilyen egyszerű egyébként. A Quintilianus már megmutatja, hogy a gyerekek sokkal ügyesebben. Tehát ahogy az iskolába megyünk, ezt a képességünket, hogy ez a fagyi csak úgy fog menni, hogy te ettel azt a fagyit, és nem én. Mert ugye minden más esetben azt mondta volna, hogy de toroggyó, de miről beszélsz? Toroggyulladásod van, hogy gondolhatsz? Ő nem is gondolt ugye a saját fagyjára, ő csak rám gondol. Tehát a dynamis ugye egy ilyen fogás. Néhány vizuális dynamiszt hoztam, mert hogy ez könnyebb feldolgozni 1 óra 20 percben. Mit látnak a képen? Egy gyönyörű hullánzó levendula mezőt, és a kép aljára az van írva, hogy talán a legjobb sör a világon. Igen, ott a kamion hátul, ott a Carlsberg kamion. Most próbálják meg a Carlsberg kamion nélkül látni még egyszer az életben, és sohasem fog menni. Ugye a kognitív pszichológia, hogyha egyszer észrevették, soha többé nem fordulhat elő, hogy nem látják. Ilyen a jó előadás is. Ha egyszer megmutatnak egy pici mozzanatot az elején, így, akkor nem fogja tudni többé már úgy látni azt az egész kérdést, hogy nem hallja az önök hangját, gondolatát, vagy azt az adott megfogalmazást, amit használtak. Ez egy koleszterin ellenes kampánynak a kampányképe. Mit ábrázol a... Egy halálfej, pedig ez nem halálfej, ugye önök is tudják, ez csak sajt. Jó, ezt most azért karikírozom. Na most itt az idétlenkedés. Milyen lehet ez a nyalóka? Cukormentes, azért sokkal izgalmasabb ám így rájönni, mint amikor azt mondják, hogy nyald ezt. Cukormentes, nem károsodik a fogad. Tehát, hogyha abban a kontextusban látom, hogy ez az, amire a hangja sem menne rá, ez persze vizuális, akkor biztos vagyok benne, ugye, hogy ebben nincs az, ami rám káros. És ez megint csak egy utolsó, aztán jön verbális is. Ugye ez az egyik kedvencem, az egy kutya jutalom falat, a kutyáknak sem mindig könnyű. És egy pillanatra lennek az egész. A dynamis az, amikor ezt úgy megérzem, hogy szerencsétlen állatkának azt, hogy pillanatra próbáljuk meg abba a perspektívába belekézzel magukat, és ez ugye az állatra is rá van írva. A dynamis, tehát csupa vizuális példát hoztam, mindjárt jönnek majd a verbálisok is. Összegezve, dynamis megtalálni valamilyen közös motivációt a tyúk szemben, ugye emlékszünk, tehát nem csak tyúk, meg nem csak szem. A kölcsönös motivációt, a meggyőzés lehetőségét, tehát ahonnan még nem közelítették meg. Ez persze az adott előadás résznek a feladata, ugye szépen hangzik, könnyű megcsinálni, ez a legfontosabb. Minden közhelyet kerüljenek el. Kollégák, így ritka közhelyes világban élünk, tehát napi gyakorisággal azt kell mondjam, hogy felmérhetnénk rohanó világunkban, amikor az életem magostorta, és valamennyien fáradtak vagyunk, tragikus. Tehát a közhely az az intellektus gyilkosa. Ráadásul tudják, minden verbális közhely és minden közhely heurisztikus feldolgozást indít el, vagyis nem veszi rá a befogadót, hogy gondolkodjék, hanem a szokásos mintákban dolgozik. Ilyet már hallottam, fel is dolgozom, rendben, a rohanó világunk meg, a tudomány nehézségei, és itt minden ilyen fordulatot kerülje nekem, akkor majd magukat otthon meghallgatják, vagy akinek először előadják, akkor bízzák rá, hogy minden közhelyért fizetniük kelljen. Tehát nincs közhely, a közhely megöli a dünamiszt. Na most vajon mi történik?
Igen. El kéne vinni a nyíról a
kutyát. Igen, köszönöm. Köszönöm. Van egy néptetőm egyébként. Nézzük az illőséget, és az a kényelmesebb lett volna. Illőség. Mihez kell illőnek lenni egy előadásnak? Ugye azt mondtam az elején, ha még emlékeznek rá, hogy nem lehet minden szituációhoz illőnek lenni. Tehát az nem elképzelhető. El sem hiszik, hogy még hány helyzetbe fognak kerülni. Én se tudtam, hogy önök fognak velem ma szembe ülni, nem tudtam, milyen a terem, azt külön nem tudtam, hogy milyen lesz ez a léptetés, és így tovább. Nincs. Erre nincs módunk. Önöknek sem lesz módja. Ezért az illőségre azt mondta a klasszikus retorika, hogy három dologhoz kell csupán illőnek lenned. Mi ez a három? Egy a tárgyad, amiből te csinálsz témát. Kettő, a hallgatóság, aki szintén nem adott, hanem te avatod föl. És saját magadhoz. Most láttam, hogy a kollégina, hogy fölnézett egy pillanatra itt a hallgatóság kapcsán, hogy te avatod föl. Nem abból indulok ki, hogy éppen az aktuális embergyülekezet milyen, vagy bizottság milyen, hanem hogy én milyennek szeretném őt. Mert a beszédem az szerint születik meg, az előadásom az szerint születik meg, hogy én, mint hallgató típust őt, hogy képzelem el. És ez egy nagyon fontos ismeret volt az arisztotelészi rétorikában. Háromféle lehet összesen tipikusan a hallgató. Egy, aki szemlél, akitől azt várom, hogy szemléljen. Ne csináljon semmi mást, engedje, hogy a benyomások hatalmába kerítsék. A teórosz hallgató, például ilyen hallgatója van a gyászbeszédnek. Sajnos önök azt hiszik, hogy a tanításnak is ilyen hallgató kell, pedig nem. Tehát a szemlélő, amikor szemlélő hallgatót akarok, akkor olyan beszédet mondok, hogy csak szemlélni tudjon. Nézzék, egy anyakönyvvezetői beszéd, az mindig nagyon, nagyon aranyosan, már az igen után hangzik el, ne, hogy baj legyen. Ugye, mert hogy nézem azt ki, hogy most döntsd el, mert még egyszer van lehetőséget végigondolni, szerintem vannak, akik utólag ezt választanák inkább. De az is egy szemlélő beszéd, ott ülünk abban az örömben, akarom mondani, állunk, ugye, aki éppen a polgári összeadásról beszél, állunk, és azt hallgatjuk, hogy Isten, ez az ember beszél hozzám, arról beszél, hogy az élet szép, ez az ember az anyakönyvvezető, hogy boldogok leszünk, pedig úgy is nem, vagy nem annyira, és hogy lesznek nehéz. Tudják, ezek a tipikus. Az egy olyan beszéd, az olyan hallgatóságot csinál, azután nem fog fölállni valaki, és azt mondja, hogy nézze, másképp döntöttem. Én nem így képzeltem. Én éppen, hogy még inkább meg szeretném erősíteni, ezek a beszédek tehát pontosan az úgy készülnek, hogy tipikusan akárki ül előttük, azt akarják, hogy szemléljen. Az a rossz tudományos előadás, ami ilyen hallgatóságot feltételez. Amely úgy gondolja, hogy az önök dolga csak annyi, hogy szemléljenek. Nem. A második típusú hallgatóság az úgynevezett tanácskozó hallgatóság. Olyan beszédet mondok neki, hogy az őt deliberálóvá, belül gondolkodóvá tegye. Tehát a beszédem úgy épül fel, hogy ne úszhassa meg, hogy bizonyos intellektuális gondolati lépéseket ne tegyen meg. Nem az a dolga, hogy nem lenyűgöznöm kell, hanem mozgatnom kell, ilyen például a tanári beszéd, de ilyen a kampány, ilyen a reklám. Tehát amikor önök például azt látják, hogy a nőnek, ha nem dezodorálja magát, akkor malac van a hónalján, és ezzel garantáltan megúszza a nagy őt. Ugye? Tehát ez kizárja azt, hogy az ő élete boldog évbe érjen, akkor gyakorlatilag arra veszik rá önöket, hogy végig gondolják a Rexona gyártójának hatalmát. hogy mekkora hatalma van az önök életük, önök életén, hogy még azt is garantálni tudja, hogy ha nem használják, akkor nem lesz szerep. De mégiscsak gondolkodni kell rajta, mint ahogy ha már a reklám példánál, hogy érzékeljük, tehát egy tipikusan, mondjuk egy csokoládé reklám a legritkább esetben nem T-Orosz hallgatót vár. Ugye egy csodálatos barna kenőcsök, egyébként nem gondolkodtak még rajta, hogy milyen érdekes, hogy barna kenőcsel lehet valamit vonzóvá tenni, tehát nagy barna. Jó, nem folytatom, szerintem sejtik, hogy mire gondolok. Tehát egyszerűen csak az esztétikum az, hogy szép, barna, emlékeznek még a csokító reklámra, ami göröngyös barna durunk volt, hogy jobban érthető legyen a konnotáció, hogy lehet a folyékony barnából nagyon esztétikusat és nagyon kevésbé esztétikusat. Szerintem ebbe kár volt belemennem, nem baj. Tehát a benyomások, mondjuk egy parfüm reklám, az soha nem lesz ilyen, hanem csak az érzeteinkre épül, persze azért belső folyamatok zajlanak. A harmadik típusú hallgatóság, az pedig nem egy ilyen szintér, az az úgynevezett kritész, vagy döntő hallgatóság, aki abban a pillanatban, amikor elhangzik a beszéd, valamilyen döntést fog hozni. Mondjuk egy törvényszéken, egy bírósági helyzetben. Ott úgy kell beszélnem, ott például tudták a régiek is, ma is tudjuk, hogy ott a struktúrának úgy kell felépülnie, hogy az utolsó nagyon erős blokk legyen, hogy közvetlenül utána a döntést hoz. A deliberáló hallgatóságnak soha nem a végére tesszük a legerősebbet, hanem az elejére és a második harmadára, hiszen tudjuk, hogy csak később fog, tehát összeül a bizottság, még meghozza a döntését, még bírál, és így tovább. Tehát a hallgatóhoz kell illőnök lennem, és tudom, hogy összesen három esélyem van, vagy szemlélőt akarok belőle csinálni, vagy deliberálót, vagy pedig döntőt. Magamhoz nyilván, hogy vagyok illő, és a tárgyhoz is magától értetődik, nézzünk néhány példát. Minden példa az illőség ellenes példa lesz, amit most hozok. Tehát amikor nincs illőség. Most ingyen kapott egy fényképezőgépet karácsonyra a szeretteitől. Ez egy Nikon kampány szlogenje volt, mi vele a gond. Ugye látjuk azt a karácsonnyal kapcsolatos felébresztett toposzokba belevájó váratlanságot, hogy akkor a szeretteimtől ingyen kapok. Tehát gyakorlatilag a karácsony kapcsán összeköti azt, hogy az ingyen az az ajándék. Tehát magyarán a cég számára így is úgy is fizetett, magyarán semmiképpen nem illő sem a karácsonyhoz, sem a szeretteimhez, hát a forgalmazó szándékához ír. Nyugtatja a bőrét, mert kamil az egyik nagy kedvencem. Azt gondolom, hogy ez a mély pontja a fogyasztói kultúrának. Mi ez? Ugye ez a megint szociálpszichológia, ha valahol például ezt az indokló, tehát a következtetésre utaló szót látjuk, azt általában el szoktuk fogadni. Tehát például legyen szíves előreengedni a sorban, mert sietek. Akkor sokkal inkább előreengedik, megnő több százalékkal az előreengedés, mint azt mondja, hogy engedjen előre. Pedig hát nyilvánvaló, és az a legaranyosabb, amikor egy fénymásolónál próbálta ki, legyen szíves előre engedni, mert nagyon jó volna előre tudna engedni, mert fénymásolni szeretné. Hogy akkor a 95%-os volt az előreengedés, csak a mert miatt. Itt bármi lehetne. Nyugtatja a bőrét, mert cserepes a szája. Vagy nyugtatja a bőrét, mert kék. Bármi lehetne itt, ugye hasonlóképpen a Coldrex, hát ez nem hasonlóképpen, ugye Coldrex az egy gyógyszer, ellátja minden baját. Itt a kreatívok erősen brainstorming voltak, tehát látszik, hogy szerettek volna egy olyan szójátékot találni, amiből az egyik tökéletesen jó, csak hogyha ugye a frazeológiai jelentést veszük, akkor azért a Coldrex bizonyos értelemben pénzkidobásnak tűnik. Tehát a L'Oréal-et megérdemlem, ami tulajdonképpen, ha úgy vesszük, teljesen, tehát az illőségnek nem tudom, hogy ki az az ő, miért tegezem, én miért mondom helyette, de még van benne még egy logikai bukfenc is, ebben a pontban, kollégák, egy egész kultúra van benne, az, hogy nem azt mondom, hogy L'Oréal, ezért megveszem, mert az azt jelenteni, hogy L'Oréal van egy ilyen termék, és meg tudom venni. Az, hogy azt mondom, hogy L'Oréal, mert megérdemlem, az sugalom, hogy L'Oréal, nagyon drága, tehát muszáj megmagyaráznod azzal, hogy megérdemled. Nem elég, ha kifizeted. Ezt meg kell érdemelned. Ez ez, erre nem elég az, amit van, ezt nem elég megfizetni, ezt meg kell érdemelni. Ez valami több lehet, ez valami drágább, ez valami több. Most még csupa ilyen buta példát hoztam, ami egyszerűen föltető a ez egy 600.000 forintos bútor sornak a szövege volt. Itt is látszik, hogy minden ötletet beletettek. Ugye Clementina nappali szekrénysor, ó, te drága Clementina, csak tudnám, hogy merre vársz. Az alapútor üzleteiben csak önre vár Clementina, a hölgy, aki törgy. Még egyszer mondom, ez egy súlyos, nehéz, robosztus szekrénysor. Nálunk a tölgyeké az elsőbség. Higgyék el, hogy a saját étosza szerint ez a kibocsátó mindent megpróbált. Tehát nem maradt ott tölgy és rím szárazon. Tehát mindent megpróbált, még a sanzont is. Vagy azt, hogy a tárgyhoz nem volt illő. Mint ahogy most néhány tényleges megszólalást hozott példának, illőségi probléma is van ezekkel. Ügynök a kereskedelmi hálózatba beszervezendő hallgatókhoz így szól. Szerintem nagyon hasznos lesz az önök számára, ha a saját példámmal megvilágítom, miért is kiváló az a kereskedelmi forma. Ez egy nagyon szokványos megszólalás, meg is szokták sajnos. Több szempontból problémás. Mi az, amit nem szeretünk? Mi az, amitől ez ügynök duma? Igen, az egyik a saját példám, mikor még hitele sincs előtte. Tehát attól, hogy én azt mondom, hogy én saját magam csináltam valamit, az nem egy megalapozott hitelesség. A másik, amit nagyon nem szeretünk, nem illő a hallgatósághoz, bár ha deliberáló. Jó, kolléga, oda megyek önhöz, és azt mondja, kóstolja meg ezt a süteményt, a világ legfinomabb sütője. És elkezdi rágni, és arra, hogy ez? Lehet nagyon finom, de arra, hogy ez lenne? Ugye ez a diszói logoi tétele Protagorásznál, ha megmondom milyen, az egyetlen lehetősége, hogy az alternatíváit gondolja végig. Ne használjanak soha semmilyen címkézést, hogyha lehetséges. Ne mondják meg milyen. Ne mondják, hogy hasznos, ne mondják, hogy kiváló, ne mondják, hogy egyedülálló. Hagyják, bízzák rá. Ha deliberáló hallgatóságot akarnak, már pedig a bizottságuk az lesz, próbálják visszahúzni a címkézéseket. Mert egyetlen egy dolgot jelent, ha oda teszem, hogy hasznos lesz neked, akkor arra gondolok, hogy nem. Nem biztos, hogy hagyd döntsem el én. Ha azt mondják egy bírálóbizottság előtt, hogy ez a kutatás kimerítően hasznos lesz ezen a téren, folyamatosan azon fognak gondolkodni, hogy mi az, amiben nem. Tehát próbálják meg ne azt hangsúlyozni, amire neki rá kell jönnie. Ne explicitálják, ugye egy utolsó formában megfogalmazva, ne tegyék explicitté azt, ami következtetés maradhat. Egy jó előadásból következik, hogy hasznos lesz. Ha viszont önök kimondják, akkor fel fogják gerjeszteni az azzal kapcsolatos kritikát. Előadó hallgatósághoz. Ahhoz, hogy elhiggyék, amit mondok, engedjék meg, hogy hozzak egy nagyon jó példát. Most ezt valamennyien elkövetjük. Drága professzorom volt az, aki mindig azt mondja, és most mondok erre egy nagyon jó viccet. És utána szegényt úgy sajnáltuk. Ismerjük, amikor az előadó rossz viccet mond, és úgy előtte el is mondta, hogy nagyon jó, és úgy, hát szegény. A poént se tudta jól elmondani, hogy elnézzük neki. Ugye két probléma is van, egyrészt megint címkézünk, tehát nem hagyjuk a deliberáló hallgatóságnak, hogy következtessen, a másik, soha ne higgyük, hogy van hatalmunk a fölött, ez persze most paradoxon, mert úgy fogalmazom meg a mondatot, ami nem jó. Tehát nem szabad abból kiindulnunk, semmilyen körülmények között, hogy én nekem hatalmam van a fölött, hogy ön mit hiszel. A fölött van hatalmam, amit csinálok. És ez azért érdekes mozzanat, mert ha érzi a hallgató is, hogy én nem akarom megmondani, hogy ő mit higgyen el, hanem azt tudom mondani, hogy ezt most azért mondom, hogy megalapozottabb legyen mindaz, amit a következőkben állítok, és nem azt mondja, hogy azért mondom, hogy ezt elhitt, akkor abban a klasszikus retorika legfontosabb erényét érzi, kellően szerény. Nem hiszi, vagy nem feltételezi, hogy hatalma van. Az utolsó példám az egy interjú idézet, csak azért, hogy lássák az illőség egészen hétköznapi működését. Nagyon nehéz volt a szülés utáni időszak, bezárva éreztem magam, arra is alig jutott időm, hogy 10 percre beugorjak a szoláriumba. Váratlanság összecsengés. soha senki nem gondol, mert biztos tetszeni akart a férjének, ez nem az anyatoposza. Ugye amikor egy előadást úgy fejeznek be TDK-n, hogy és ahogy Adam McCroskey mondta, és ő ki? Tehát hivatkozzanak, idézzenek, említsenek olyan dolgokat, amelyek önmagukban is hitelesek. Egyszer az eutanáziáról hallgatói beszédet, és úgy fejeztem, hogy és ahogy Marilyn Monroe mondta. És ugye arra gondolom, hogy te jó Isten. Az eutanáziával kapcsolatban pont Marilyn Monroe-t, ez biztos, hogy nem segített az ügyön. Tehát próbáljanak meg olyan idézeteket, olyan mozzanatokat behozni, amelyekkel ugyanakkor a saját szerepüket, a saját étoszukat megerősítik. Egyet azért biztosra vehetnek az illőséggel kapcsolatban, a szerénységet a hallgatóság mindig jó néven beszél. Minden diáknak azt tanítjuk, hogy légy meggyőző, elsöprő, magabiztos, nem kollégák, én azt mondom, legyenek végtelenül alázatosak. Tehát higgyék el, hogy önökkel is történhet valamelyik előadás során, mert nem úgy értem, hogy veszélyes dolog vagy katasztrófa. Tűnjenek szerénynek. Tehát ne érzékeltessék azt, hogy nem lehet itt vita, de hogy nem lehet más meggondolás. Jó, tehát az illőség összefoglalása egyfajta szereptudatosság, de hogy hol a helyem. A szereposztás, ugye erről még nem beszéltem. Amikor például megszólítunk egy előadásban, tehát tisztelt bizottság, vagy tisztelt hallgatóság, akkor tudatosan, tudattalanul osztunk egy bizonyos szerepet. Ha én például azt mondom önöknek, hogy tisztelt hölgyeim és uraim, akkor pusztán egy szerepposztást csináltam, önök vagy nők, vagy férfiak. De erre fektessenek nagyobb figyelmet. Könyvek ellenségei. Tudomány ellenségei. Bocsássák meg ezt a megszólítást, de ma azért jöttem, hogy bebizonyítsam, hogy nincs is elég tudományos gondolkodás. Tehát próbálják meg úgy megszólítani a hallgatóságot, lásd bizottság, hogy érezze, hogy szántok neki konkrétan ehhez az előadáshoz egy szerepet. Ez is teljesen közhelyes, ez a tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt bizottság és így tovább, elmulasztunk bizonyos olyan lehetőségeket, amelyben ő úgy érezhetné, hogy ez bizony neki szól, vagy ez egy váratlan mozzanat. Ne sértegessük azért a bizottságot, bár van olyan bizottság, ami nem utálja. Legyenek médium tudatosak. Tehát, hogyha ugye élőbeszédről van szó, akkor egészen más az illőség, mint hogyha mondjuk nyilvános beszédről. Itt most erre nem kell feltétlenül gondolni, de arra gondoljanak, hogy felveszik önöket. És arra is gondoljanak, hogy ezt aztán feltehetik valahová. Tehát azért legyen önökben ilyen típusú illőség is. És végül a nyelvi és kifejezésbeli kidolgozottság, ez az, amire azt mondtam, hogy próbáljanak megóckodni attól, hogy ez érthetetlen, absztrakt, elvont, túl terminológikus, vagy túl összetett legyen. Arra pedig különösen figyeljenek, és itt majd talán a tréning egyes elemeivel lesz, hogy mennyit hezitálnak, mennyit őznek, mennyit merengenek. Ki az, aki őzik? Őzik-e? Na, majd kíváncsi vagyok, amikor hozzám jönnek. És erről már volt szó. És az utolsó fogalmunk, hogy az időt haszonnal forgassuk, az utolsó az entüméma. Na, az mit jelenthet? Mi az, hogy entüméma? Entümosz. Valakinek esetleg ismerős a? Nem. A tümosz, ugye Platón azt mondta, hogy az embernek három része van. A gyomra, amiben érez, a keble, amiben érez és gondolkodik, és a feje, amivel csak tisztán gondolkodik. A tümosz az a kebel. És az en azt jelenti, hogy van benn. Az entüméma a definíciója szerint egy olyan szillogizmus, amelyből hiányzik az egyik premissza. Köszönjük szépen! Igen? Mondom akkor a példát. A jó előadás ugyanis, hogy mihez tartozik ez a példa, tehát hogy azért megmagyarázom, a jó előadás az entüméma logikájával működik. A szillogizmus az egy következtetési forma. Szerintem innen már ismerős lesz, ha ezt a példát mondom. Minden ember halandó. Szokrátész ember. Tehát Szokrátész halandó. Ha én kimondom, akkor ez a szillogizmus. Ha elhagyom, akkor az az entüméma. És miért ne hagynám el, ha úgyis ez következik belőle? Vagyis ez a logika, ez az előadás logikája, megint csak Arisztotelészhez megy vissza, úgy következtessenek, hogy egy-egy lépést hagyjanak a befogadóra. Egyszer egy vizsgázóm úgy jött be, hogy tanárnő, aki ide bejön, az jelest kap. én bejöttem. Ez az entüméma, látják, ez az előadás, hogy én beszélek, van egy pici csönd, és önökben még az egész ott van. Önök, az a nem, én onnan tudom, hogy megtörtént ez a lépés. Nem lehet mindenben természetesen egy tudományos előadásban az entümémát használni, de nagyon hasznos. Miért? Mit gondolnak? Miért jó a csonka szillogisztikus gondolkodás egy beszédben? Azt mondjuk, hogy ez a szituáció művészete. Mert egy, legyezgeti a hallgató hiúságát, hogy valamire rájött. Kettő, anélkül, hogy erőltetném, azon a logikai nyomvonalon van, amit én kínáltam számára, viszont a felfedezés örömét is nyújtom. Három, gyakorlatilag benne marad a titok egy kicsit abban, amit beszélt. Tehát a közös, ugye azt mondtam, hogy bölcsesség és titokzatosság, tehát benne marad, valami ígéret benne marad. Most kutatták ezt a pszichológusok, hogy amikor nagyon fontos, hogy egy tétel megszülessen, akkor használjam ezt, és arra jutottak, hogy minél magasabban iskolázott egy befogadói kör, annál jobban szereti az entümémát. Mert annál jobban érzi, hogy megvan a lehetőség és a mozgástere egy adott beszédben. Minél alacsonyabban iskolázott, annál jobban szereti a, hát sajnos, de a demagógiát, tehát amikor kimondok mindent, és az lehetőleg egy oldalú. Tehát, hogy nem világítom meg a másik oldalt, vagy nem. Mutatok önöknek vizuális entümémát. Ja nem, először azt hittem, hogy az következik. A viccek a legjobb entüméma gyakorlási terepek. Ugye, ha ezek a festmények díjnyertesek, akkor én idióta vagyok. Pekje van, uram. Ezek a festmények valóban díjnyertek. Na, ez például egy tipikus egyetemi előadás vicce. Szóval kellően hervasztó, hogy jöjjön egy jobb. Mama, ugye azt mondtad, hogy ha meghalunk, porrá leszünk. Igen. Akkor gyere gyorsan, mert valaki öngyilkos lett a szekrény tetején. Egyébként ezt tudják, hogy ez formálisan egy helytelen, tehát hogy a kondíciót állítja, ez elvileg nem elfogadható logikailag, aki tanult logikát tudja, de szórakoztató. Nézzük akkor a vizuális entümémát, mert a fél órában fogunk entümémákat nézni. Én ránézek a képre, oda van írva, hogy non-smoking area, és gyakorlatilag végigviszem a következtetést. Tehát ha ott nincsenek, akkor aki nem dohányzik, az nem hal meg. Vagy there's no such thing as an old junkie, nincs olyan, hogy öreg kábszeres. Ha ilyet nem látok, akkor az azt jelenti, hogy a kábítószeres hát hamarabb meghal, igen. Tehát nem valószínű, hogy megírja ezt, akkor nem érdekes kampány ötlet, hogy egyszerűen csak beteszi egy idős ember. Ez egy dynamis. Gondolnak bele, hogyha önökre lenne bízva egy kábítószer ellenes kampány, biztos arra gondolnák, hogy gyorsan lebeszélik mindenről. Főben elég, ilyet soha az életben nem fogunk látni. Valamiért ilyen nincsen. Van ennek a kampánynak egyébként további kép, egy idős asszony éppen elköti az injekciózáshoz, egy férfi, egészen döbbenetes. No. Amire akkor az összefoglalás vonatkozik, próbáljanak meg néha kihagyni dolgokat. Ez a legnagyobb tudomány, tehát hagyják néha ki azt, amit összegyűjtöttek. Induljanak ki abból, hogy ő is gondolkodik, és végül hívják meg arra, hogy vegyen részt. És az előadásom utolsó 10 percében azzal szeretnék foglalkozni, hogy hogy épül fel és hol, hogy készül el egy előadás. És legyen ez kínálat arra, hogy mi mindenen gondolkodhatnak itt a kora délutáni időszaki. Ugye Babics idézete azért fontos, mert ez tényleg így van, ahol hatni szeretnének, ott minden lépésnek szerepel ez, nincs üres járat. Valahogy azt hiszük ma, amikor ennyit kommunikálunk, hogy mindegy, majd ott azt elmondom, hogy kicsit arról beszél. Nem. Minden egyes szónak helyértéke van. 5 lépésből áll a felkészülés egy jó előadásra. Az egyik az invenció, vagyis az, hogy nem a téma megtalálása, mert az megvan. Annak az ötletnek, azoknak a példáknak, azoknak a szemléltető eszközöknek a megtalálása, amivel a dynamis megoldható. A második lépés az elrendezés. Soha ne írják le addig az előadást. Még diára se, ami gondolatban nincs meg a térkép. És itt egy pillanatra álljunk meg. Egy jó előadás nem ilyen, mint az én diasorom. Nem egymás után következik. Tehát nem úgy kell látni a hallgatónak, hogy na ez ment lépésről lépésre. Nem olvasunk egy előadást, hanem látunk. Tehát egy jól felépült előadás, olyan, ahogy az antikok elképzelték, mint egy épület. Tehát úgy kell vinniük a hallgatóságot, mint egy út lenne, aminek vannak oldalsó kinézetei, előlátásai, beszélek erről, arról, de innen tovább ágazik. Tehát soha ne adják meg a hallgatóiknak azt a típusos vonalt, logikát, hogy ez ebből, csak ebből következik. Mindig legyen 3D-s ilyen értelemben egy beszéd. Ez érthető, hogy mit próbálok mondani? Ez nem redundancia. Ettől érzi úgy végig a hallgató, hogy hú, de tudja, ez bejárja az egészet. Ez jár ebben az épületben. Tudom, mennyire tudják, de erre épült a klasszikus memória technika is. Invenció, elrendezés, most, amikor már itt tart a fejükben már épület, akkora leírás, nem lehet megúszni, nem vázlat, nem. Nem hazudunk vázlatot. Az egészet. Az utolsó szóig. Az utolsó betűig. Tudják, hányan hazudják maguknak, hogy majd én csak egy vázlatot készítettem. Rossz lesz. Minden, ugye azt mondjuk, azt látjuk, hogy akkor tartja az időt, ha leírt, ha végigvitte. Mindig ez az a terület, amiben nagyon visszafogottak vagyunk, elegendő lesz egy kivonat. Nem a diát csinálom meg először, leírom az előadást. Milyen, hány lap, hány A4-es, 12 pontos, Times New Roman, másfeles sortávú, egy 12 perces előadás, 15. Mit gondolnak?
3 oldal.
Nem, 6 oldal körülbelül, tehát 5-6 oldal. Az olyan teljesen sok volna? Viszont ha nem érzik meg, hogy ez ennyi, és ha nem próbálják meg, akkor nincs honnan szűrni, nincs honnan vázlatolni. A retorikai vázlat soha nem az, hogy eleve vázlatban gondolom el. A hallgató nem vázlatban fogja hallani, hanem egészben. A következő lépés ugye a megtanulás. Azt javaslom, hogy soha ne használjanak papírt TDK előadáson sem. És hogyha most egy pillanatra megijedtek, vagy azt mondják, hogy de ugye minden hallgató mindig azt mondja, hogy de a kezemben tartatom, kollégák, minek? Hogy egy kicsit az izzadt kéz ottan, tudják, olyan kis gusztán áttappantsa a papírt? Vagy látszódjon, ne adj Isten, ahogy de meg? Vagy a bizottság ilyetten azt nézi, hogy még hány papírt tesznek egymás mögé? Tudják, amikor ilyen páni rémületben elkezdi a hallgató nézni? Vagy kiderüljön, hogy önök áthúzgáltak dolgokat? Vagy szóval tegyék le a papírt, nincs papír. A klasszikus retorika szerint azt mondta Platón, hogy eleve az a baj az embernek, hogyha leír valamit, akkor elidegeníti, tehát hogyha írásból veszi magához, akkor úgy veszi magához, mintha idegent venne, mintha nem a sajátját. Tehát azért kell újra megtanulni, hiába írtuk le, de megtanulni, hogy ne a papírról szerezzem. És végül, nem végül, ugye a memória, tehát a megjegyzésnél tartottunk, de jön az ötödik, az előadás. Ne spórolják le az időt, ha javasolhatom arra, hogy otthon elpróbálják. Tudom, hogy ez különösen a fiatal embereknél ez olyan furcsa, hogy pedig meg kell hallani. Vannak szavak, amelyeket nem lehet kimondani. Vannak mondatok, amelyek nem állnak össze. Vannak helyek, amelyek ott lógnak. Nem válnak be. Ez összesen 12 perc mondjuk valakinek. Önöknek viszont egy olyan szűrési technika, amely azonnal eldől, hogy az az előadás hatásos lesz-e. És végül az előadás szerkezete. Nagyon röviden. Kezdődik egy bevezetéssel. A bevezetés funkciója az, hogy felkeltik az érdeklődést és megnyerik a jó indulatot. Folytatódik az elbeszéléssel, itt mondják el, hogy mi volt a témájuk, a kutatásuk, és azonnal utána jön egy kitérés, valami személyes. Oda mindig tegyenek be valami személyeset, valami nagyon szemléleteset. Ez követi az, hogy mit határoztak meg, mi volt az álláspontjuk, hogy képzelték, utána mennek bele a bizonyításba, tehát utána mondják el, hogy ez a tétel, vagy ez a kijelentés, vagy ez a hipotézis milyen alapon bizonyítódott be, cáfolnak, fordítsanak figyelmet a cáfolásra, mit lehetne erre mondani, de én ezt már előre megcáfolom. A legrosszabb TDK-s előadás nem készült fel a lehetséges cáfolatokra. Tehát ami nem számol, a legjobb, ha a cáfolattal kiveszik ugye a vitorlát a kérdező gondolataiból. És végül az utolsó, a befejezés, ami gyakorlatilag a bevezetésnek a tükörképe. Tehát ha a bevezetésben megnyertem a jó indulatot és felkeltettem a figyelmet, akkor a befejezésben újra meg kell nyelnem a jó indulatot, és a végén újra meg kell nyelnem a figyelmet. Hogyha tehát abból indulunk ki, ez hány beszédrész is volt? Még egyszer nézzük. Bevezetés, elbeszélés, kitérés, téma megjelölés, bizonyítás, száfolás, befejezés. Ha ezt a hetes beszéd vagy előadás struktúrát alkalmazzák egy tudományos előadással, lényegesen struktúráltabb, dinamikusabb, részletezőbb, tehát ne, ugye nem arról van szó, hogy van egy bevezetés, egy elbeszélés és végül egy befejezés. Mindez, ugye, amit elmondtam, nagyon röviden és dióhéjban, és amihez a figyelmüket nem kérdezhetem meg? Majd csak utána? Jó. Jó lett volna egy kis dialógus is, de majd itt a félórás foglalkozásokban. Tehát mindez elvileg, hogyha egy kicsit is belemennek, két dologhoz fogja önöket elvezetni. Az egyik dolog úgy hangzik, hogy bölcsesség, másik pedig úgy hangzik, hogy titokzatosság, a bagoly és a kerükei jól. Quintilianus az ezüstkorban azt mondta, hogy a legfőbb feladata az embernek, hogy az ékes szólás méltóságát keresse. Kívánom, tisztelt kollégák, hogy ezt vigyék sikerre a TDK előadásaiban. Köszönöm a figyelmüket!